most akarok mutatni, hogy miért és hogyan és miként hatalmazott föl téged erre. Ezt is olvastam már, de nem probléma az ismétlés. Addig kell ismételni, amíg a gondolkozásmódod és a mentalitásod nem alakul át. János evangéliuma, 3. fejezet. 3. verszak. És felel Jézus, mondta Nikodémusnak, bizony-bizony mondom néked, tehát nyomatékosítja, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Tehát mi az első, amit akarok mondani? Aki újonnan születik, azt látja, belátó képessége van az Isten országának a dolgaiba. Belátás. Mondanám együtt, belátás. Tehát te be tudsz látni az Isten országának a dolgaiba. 5. verszak. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be Isten országába. Nem csak beláthatsz Isten országába, hanem benne is mehetsz, és benne is maradhatsz Isten országába. Tehát mondd velem együtt, én belelátok Isten országába. Én benne vagyok Isten országába. Menjünk tovább. 1 János 3, tehát első levele Jánosnak, 3. fejezet. Azért, mert amikor a kegyelemről beszélünk, sokszor az ember azt érzi, igen, a mellettem ülő a Józsika, vagy a Tündike, az megkaphatja azt, amiről Lajos beszél, de én nem. Ezért átalakítom a beszédemen keresztül a hitedet, hogy de a tiéd is az, amiről beszélek. Ez nem valakinek a privilégiuma, ez az egész egyház privilégiuma, dicsőség Istennek. 9. verszak, 3-9. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istenből született. Mert benne marad annak magva, és nem cselekhetetik bűnt, mivel hogy Istenből született. Azt mondod, ez az ige a legkeményebb ige, amit soha nem értettem. Most nem úgy jövök ide, mint a nagy tudós, aki, teológiai tudós, aki most olyan dolgokat megfejt, amit az egyházból nem nagyon tudnak megfejteni, de egyet elmondok, amit, ahogy én élek. Én csak arról tudok beszélni, amit éven én hiszek. Én erre ráálltam, erre az igére. Úgy, ahogy van. Minden teológiai magyarázat könyv nélkül. Ez az én igém. Én vagyok ez. Semmit nem teszek hozzá. Semmilyen magyarázatot. Ez vagyok én. Bennem van a mag? Bennem van. Újjászülettem? Újjászülettem. Bűnbe esek? Nem. Miért nem esek bűnbe? Meg van írva azért. Aki újjászületik, az egységesik bűnbe. Ez az egyik magyarázat. A másik, és ez igaz is. Elhiszem, hogy az örök élet magja, az ige, olyan hatalmas bármelyik hívő életébe, hogy képes arra, hogy felnövessze benne a Krisztust, és bevigye őt a mennybe. Képes arra. Mindig van feltétel, és mindig van olyan ember, aki a feltételt áthágja. Ezt nem te leszel. Tehát nem te vagy az Antikrisztus. Oké? Okay? Te egy egyszerű magyar és mennyi kettős állampolgár vagy, és most hozzád szól az ige, hogy te újjászülettél, és te azzal foglalkozzál, ami ígéret a tiéd. És ne azzal, hogy ki hogyan bukik el. Tehát ne azt tudatosítsd magadba, hogy igen, voltak másokék, akik megvallották ezt az igét, és mégis elbuktak. Semmi között nincs hozzá. Nem láttál bele, nem voltál ott, nem láttad. Semmi között nincs. Ez a te ígéd. Amen. Egyébként azt tudom mondani erre, hogy most viccet félretéve. Ha valakibe tényleg behullik a mag, az addig fogja őt piszkálni, molesztálni, amíg vissza nem tér az Istenhez. És én ebben hiszek. Én ebben hiszek. Ebben a korszakban ez lehetséges. Én ebben hiszek. Te meg abban hiszel, amiben szeretnél. 1 János 4:7. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istenből van. És mindaz, aki szeret, az Istenből született, és ismeri Istent. Még egyszer. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istenből van, és mindaz, aki szeret, az Istenből született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Amen. Mindaz, aki Istenből született, az szeret. Istennek a lénye, lényegének lényege a szeretet. Isten a szeretet. És most tudom, hogy ez most döbbenetes lesz, és megint. Ki Isten? Jó, akkor oké. Okay. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istenből van, és mindaz, aki Isten, az Istenből született, és ismeri az Istent. Onnantól kezdve, hogy valaki megismeri Istent, Isten ő átruházza a szeretetét az életébe, hogy tudjon a szeretettel dolgozni, hogy a szeretet rajta keresztül ki tudjon áradni. Nincs olyan, hogy valaki nem tud szeretni. Mert mindenkiben benne van Isten szeretete. Ezért Isten azt mondja neked, ha te elhiszed, hogy újjászülettél, abból a szeretetből tudsz szeretni, ahogyan én szeretlek téged, és megsúgom, én vagyok a szeretet. Tehát amikor szeretsz, isteni szeretettel szeretsz. Nem hittük el, hogy az a szeretet, ami bennünk van, az isteni. És én ugyanabból az isteni szeretetből szeretem a testvéremet. Tehát isteni módon élek. Fantasztikus. Aki újjászületik, az tud szeretni. És azért szeret, mert ismeri Istent. Most erre azt mondja, de vannak sokan, akik újjászülettek, és mégsem szeretek. Na ezt miért van, Lali? Testvérem, hol érdekel engem, hogy ők miért nem szeretnek? Olvassák el a Bibliát, azt találjanak egy pár igét, az ő feladatuk. Én nem fogok azon dolgozni, hogy mások miért nem szeretnek. Én azon dolgozok, hogy én szeressek. És ahogy megtanultam egy prédikátortól, nem azért szeretlek, mert te szeretsz engem. Én azért szeretlek, mert meg van parancsolva. És tudok szeretni. Tehát már az se érdekel, hogy te szeretsz engem. Én engem az érdekel, mit olvasok. És most megint magamra. Mit olvastam? Aki újjászületik, az tud szeretni, ismeri Istent, tehát én ismerem Istent, ezért úgy ismerek, és úgy szeretek, ahogy Isten. Ennyi. És itt a vége a mondatnak. Mondom még, hogy az újjászületés mit hozott. János 5:4. Mert mindaz, ami Istenből született, még van valami, halleluja, de szeretem ezt az igét, legyőzi a világot, halleluja. Mindaz, aki a mennyből született, az atmoszférája, a énje, mind a mennyből jöttem. Én a mennyből jöttem, mondd velem együtt, én a mennyből jöttem. Tehát te legyőzöd a világot. Azért, mert a világ nem erősebb, mint az újjászületett szellemed. Figyelj, ebben vagy hiszel, vagy nem hiszel. Tehát a világ téged nem fog tudni teljesen kicsavarni, mert nagyobb, aki benned van, mint aki a világban van. Mondom még egyszer, mindaz, ami Istenből született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, az én hitem. Azért tudok győzni, mert van hitem. Azért tudok győzni, mert nem a világból való vagyok. A világ meg akar tanítani, hogy azt szerint gondolkozzak, ahogy ő gondolkozik. Isten igéje meg megtanít arról, hogy gondolkozik Isten rólam. És én elkezdek fejlődni a felnövekedésemben. Mert fel akarok nőni oda, ami ahová Isten eltervezte, hogy fölnőjek. Mert Isten alkotása vagyok, különleges teremtménye arra, hogy azt szerint cselekedjek, ahogy Isten akar, hogy cselekedjek. Olyan színvonalon éljek, amilyen színvonalon ő akar, hogy éljek szellemben. És azért tudom ezt megtenni, mert kegyelemezett vagyok. Mindennek az alapja a kegyelem. Mert megérdemlem, hogy így cselekedjek. Kicsit elragadtattam magam. 18-as verszak, egy kicsit még. Ugyanitt 18-as verszak. 1 János 5:18. Tudjuk. Tudod? Tudjuk. Hát tudod-e? Ez a nagy dolog, tudod-e? Mert ő tudja. De te tudod? Hogy valaki Istenből született, nem vétkezik, hanem aki Istenből született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt. A gonosz, ezt ezzel részt akarok most hangsúlyozni, nem illeti őt. Az, aki újjászületett, olyan hatalma van, hogy a gonosz nem illeti őt. Aki újjászületett, olyan hatalommal van felruházva a belső emberében, hogy a gonosz nem illeti őt. Te, a belső embered, Isten szeretett fia, nagyobb erőd, hited van, mint a sátánnak. Na, most már azért megyünk, haladunk, dicsőség Istennek. Halleluja. Maga ez az üdvösségedet, az engesztelés hozta létre. Azt, hogy üdvözülsz. Kegyelemből tartottatok meg hitáltal. Kegyelemből. Ez a megtartás, az üdvösség. Az engesztelés van e mögött, hogy Isten a haragja ellenére irgalommal koronázott meg téged. Ez jóvátételt jelent. Megváltás ezután jött, hogy kiváltott téged a sátán királyságából. Figyelj! Nem fogsz tudni az üdvösségben mozogni, ha nem hiszed el, hogy nem vagy a világban, hanem a királyságban vagy. Ez a Kolossi levél első fejezet mondja, hogy kiszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és által vitt a királyságába. Tudod, hogy miért nem tudsz sokszor szabadulásban és megújulásban gondolkodni? Az üdvösségedben? Mert nem hiszed el, hogy hol vagy. Mert ha te nem hiszed el, hogy hol vagy, nem fogod tudni alkalmazni azt a hatalmat, ahol vagy, ami a tiéd. Mert egy királyi ember vagy. Tehát amikor elkezdődik a harcot, tudnod kell, hogy hol vagy, és ki vagy. Újjá vagy születve, és királysági ember vagy. És amikor az engesztelés megtörtént, és a megváltás a szellemedbe, akkor utána jött az üdvösség. Az üdvösség nem egyenlő az engeszteléssel, de benne van az engesztelés munkájába. Az üdvösség az engesztelés és a megváltás gyümölcse. Ezt az aktust, hogy eljutsz az engesztelés megváltásba az üdvösségbe, ezt a protestáns egyház rosszul tanítja. Arra tanítottak bennünket, hogy csak légy üdvözölve, és minden rendben van. Azon az üdvösség nem csak ezt jelenti, hogy újjá születsz, azaz, hogy megbenekülsz, hanem azt is jelenti, hogy közvetítik a kettőnek egymástól való elszakíthatatlanságát. A megváltásnak az elszakíthatatlanságát. Ezt egyébként az Ószövetségben kizárólag Istennel kapcsolatban használja ezt a címet Isten, ezt a szótért, hogy megmenekítő, megváltó, megszabadító. Ez jelent egzisztenciális és transzcendens értelemben is megújulást, és a középpontjában a romolhatatlan, halhatatlan élet áll. Romolhatatlan, halhatatlan élet áll. Ez az élet magasabb rendű, az üdvösség, az ádámi faj életénél. Magasabb rendű élet van bennünk. És az a létező üdvösséget, ami most van, meg kell különböztetni a vég üdvösségtől, mert akkor egy dicsőséges testet kapunk, amikor majd elragadtatunk, és az lesz a teljes üdvösség. Amikor az üdvösség nem csak a lélek és a szellemre hat, és a szívre, hanem már a testünkre is. Tehát, és azt nem tudjuk, hogy mivé leszünk. Azt mondja János. Amit most kaptunk, az semmi ahhoz képest, ami ott lesz. Akkor fogunk megdöbbenni azon, hogy mit csináltunk itt. Hidd el. Na most ez az üdvösségben benne van a lehetőséged, hogy Isten kegyelmébe benne legyél. Amikor te megkapod a kegyelmet, ezzel sáfárkodnod kell. Ezzel sáfárkodnod kell a kegyelemmel. Akkor működik a kegyelem, ha sáfárkodsz vele. Ha együtt dolgozol vele. Ez olyan, mint egy KFT. Dolgoznod kell, hogy a KFT termeljen profitot. És a kegyelem az érdekes dolog, hogy az 1 Péter 4.10 alapján az egy érdekes dolog, a kegyelem az nem csak egy egyszeri megtapasztalás. Ott azt mondja Péter, 1 Péter 4, így az egyházban való szolgálattal kapcsolatban, mert az egyházban van a kegyelem. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjék azzal, egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Azzal, hogy üdvösséged van, azzal nem érkeztél be a mennybe. Az üdvösség az folyamatosan halad, a szabadulásod. Mit jelent az üdvösség? Szabadulás, gyógyulás, helyreállás, egzisztenciális, minden benne van. Ez folyamatosan halad, ez az egyik oldala az üdvösségnek. De van egy másik oldala, a sáfárság. A sáfárság. Hogy tudod-e használni, katalizálni, transformálni rajtad keresztül a kegyelmet mások felé. És azt mondja itt az ige, figyelj, amint a kegyelmi ajándékot kapott, tehát azt Istentől kapjuk, azt az ajándékot, sáfárkodni kell azzal, amint Istennek sokféle kegyelmének jó sáfárai. Többfajta kegyelem kiáradás van az ember életében. És ahogy a Szent Szellemben fogsz nőni, úgy megérted és felismered, hogy ez most melyik fajta kegyelem. Amikor, hogy tudjam mutatni, hogy mire gondolok, Lukács 2:40. A kegyelem az növekedés alatt van az életedben. A szellemed veszi, növekedett. Miben növekedett? Erősödött szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme van ő rajta. Isten fia szellemének növekedés alatt volt. Ez a szellemi munka növekedés alatt volt. És nézd meg, hogy hogyan növekedett ez az ember, Isten fia. Úgy, hogy a kegyelmet tapasztalta meg, 30 éven keresztül, Tanította őt a kegyelemről Isten, és a bölcsesség növekedett vele. Ez fontos. A bölcsesség miért szükséges a kegyelem mellé? Azért, mert a bölcsesség az egy olyan állandó munka Istennek az ember életében, mint a kegyelem. A bölcsesség építkezik benned, a bölcsesség szelleme, és a bölcsesség és a kegyelem szelleme azért működik együtt, mert a bölcsesség az, ami által a kegyelem kapcsolódhat a szellemeden keresztül, akár karizmákkal, akár pedig a lelkednek és a szellemednek a döntései jó irányba menjen. Önmagában a kegyelem szelleme nem fog téged közelebb vinni a karizmákhoz. A bölcsesség az, ami által közelebb kerülsz Isten munkájához, a természet felettihez, mert a bölcsesség az a kulcs, hogy meglásd Isten tervét az életedre vonatkozólag, felismerd Isten tervét, használd az ő útmutatásait, megvédjen téged. A bölcsesség az a gyűjtő fogalom, amikor az ember megérti Isten útját, megérti Isten szándékát, és tud abban munkálkodni. A bölcsességben van benne a kijelentés, az értelem, a tanács, minden, benne van az gyűjtő fogalom. És az ember szelleme arra van elhívva, hogy növekedjen kegyelemben. Az ember szelleme arra van elhívva, hogy növekedjen kegyelemben. Filemon 1.25. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti szellemetekkel. Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti szellemetekkel. Tudjátok, ha leállsz azzal, hogy neked üdvösséged van, és van néhány kérésed Istenhez, hogy hallgasson meg a kéréseidet, ha nem tud mozogni rajtad a hit, a kegyelem által, nem fogsz tudni elérni semeddig szellemben. És az intuitív képességeden fejlődik. Pál is alkalmazza azt, hogy mindent hit alapján kell véghez vinni, a hit analógiáján keresztül, Róma 12. És ami nem hitből van, az nem fog működni a természet feletti világban. Nem lehet hit nélkül a természet felettiben mozogni. Nem lehet, le van tiltva. Ez egy szellemi törvény. Hit nélkül nem lehet mozogni a természet felettiben. És a hit az, ami közelebb viszi azt, ami a tiéd. Eszköz a hit. Egy valuta. A királyság valutája. Azzal tudsz fizetni. Tehát az hozza a cserét, a hit. A kegyelem pedig föntartja és működteti ezt. Ez Isten szeretetének a megnyilvánulása a kegyelem. Isten szeretetének megnyilvánulása. Nem hiába mondja Pál, hogy Isten szeretete, Jézus kegyelme, és a Szent Szellem közössége legyen veletek. Miért pont a Krisztus kegyelmét mondja? Miért nem azt mondja, hogy Isten kegyelme, és Jézus Krisztusnak a szeretete legyen veletek? Azért, mert a szeretet, az agapénak a megnyilvánulása cselekedetekben, húsvér emberben, az a kegyelem. Tehát a kegyelem az, ami által Jézus dolgozott. A kegyelmet hozta be, ami mögött Isten szeretete áll, és a szeretetet gyakorlati cselekedetekben megmutatta. Mi a kegyelem? Gyakorlati módon Isten szeretete működik. Ez a kegyelem. Rajtad keresztül. Meglátják az emberek, hogy kegyelem alatt vagy, mert tudsz kegyelmet adni. Megbocsájtás pont erről szól. Azt mondja a Márk evangéliumában Jézus, hogy ha nem bocsájtod meg a testvéreidnek a bűnt, akkor Isten sem bocsátja neked a bűnödet. Itt vagytok? Tudod, mit mond ez az ige? Azt mondja ez az ige, hogyha nem tudsz kegyelmet adni, mert a megbocsájtás az irgalmon és a kegyelmen áll. Mert Jézus Krisztus, most olvastuk, Isten nagy irgalmán keresztül megbocsájtotta a bűneinket. Tehát mit jelent? Hogy a hit mikor tud elmozdítani hegyeket? Ha az irgalom és a kegyelem folyamatosan árad egy ember életében. A megbocsájtás nem csak azt jelenti, hogy valaki megbántott téged, hanem rendszeresen elengeded e világországban minden olyan külső támadást, ami ért téged. És nem okolod Istent, mert a lélek olyan, hogy elkezdi okolni a problémákért Istent, barátokat, embert, országot, Orbán Viktor, stb. Ez is megbocsájtás. Az, hogy nem arra nézel, ami ér téged, sérelem, lehet a gazdasági sérelem, emberi sérelem, embereknek a tudatában évtizedeken keresztül benne vannak ezek a sérelmek. Valaki egyszer nem állított be a szolgálatba, valaki egyszer rátaposott a cipőmre, valaki egyszer nem engedett oda abba a munkafázisba, a munkahelyen, és éveken keresztül benne van, amíg azt nem felejted el, addig nem bocsájtottál meg. De most nem akarok téged bántani, de a kegyelem és az irgalom azért jön, hogy rajta keresztül isteni módon tudjunk élni. itt a Földön, hogy át tudjunk lépni sértettségeken, problémákon, stb. Hogy nem másokat okolják. Figyelj, amikor meg nem bocsájtásban vagy, akkor annak az első fázis, hogy okoz embereket. Okoz. Okokat keresel. És ilyen bűnbakokat keres az ember, mikor meg nem bocsájtásban van. És azt mondja Jézus, hogy nem megy arrébb a hegy, ha nem bocsájtasz meg. Nem megy arrébb a hegy. Lehet, hogy haragszol Istenre, mert nem adta meg a kedvenc vágyaidat. De most nem akarok ebbe belemenni. Tehát visszatérve az igére. Tehát azt mondja, hogy a Jézus Krisztus kegyelme legyen, az a szelemeddel. És mit olvastunk Jézusnál? Jézus azt mondja, hogy növekedett a szellemiben, kegyelemben és bölcsességben. Mutatok valamit. Mutatok egy sikersztorit. József. Abcsel 7. Ezért nagyon fontos az, hogy a sorsodban, mikor katasztrófa, trauma, nehézség, zűrzavar, káosz van a sorsodban, vigyázz, mert a sorsod az hitről hitre megy. És ha te megállsz és azt mondod, most mi van, és nem engeded, hogy a hit kihozzon téged abból a sorsállapotból, akkor nem fogsz tudni meggyógyulni. Mert a hit az folyamatosan folyik az életedbe, hogy lépésről lépésre, kegyelemről kegyelmet tudj haladni Isten országában. Viszont, hogyha traumára nézel, és megállítod a sorsodat, hiába nézed a sorsodat, mert a sorsodnak meg haladnia kellene. És nem ott kéne lenni. És egy rossz alternatívát és egy rossz magyarázatot kapsz a sorsodra, mert nem a hitből szemléled a sorsodat, hanem abból a traumából idézed a dolgokat, és nézed a sorsodat. Mert hogyha nem hitből nézed a sorsodat, akkor nem látod meg a sorsodat. Mert hitből lehet csak meglátni a sorsod. Abcse 7. Józsefnél. Józseffel ugyanez történt. Józsefnek nem szabad volt a kútban sors elemzésre, és ott egy ilyen nosztalgikus, ilyen romantikus gondolkozásra. Egyébként, még elmefettem, Jézusnál azt mondja az ige, hogy növekedett ember és Isten előtt, és kedvességben. Tehát Isten fia növekedett emberek előtt kedvességben. Ezt tudod, mit jelent a kegyelem? Hogy a szomszédod rád néz, és azt mondja, ez egy fantasztikus ember. Rád néz a szomszédod, és azt látja, ez egy fantasztikus ember. Figyelj, beszélgessünk már, olyan dolog sugárzik belőled. Érted? Tehát szeretnének veled kapcsolatba kerülni a szomszédok. A kollégák. Előre köszönnek a szomszédok neked. Mert látják, hogy ez egy fantasztikus ember. Aki nincs a kegyelem, tehát nem működik benne a szellemében, nem érti a kegyelmet, azok az emberek ilyen mélabúsok, magába fordulósok, ilyen kiállhatatlan keresztények, akik rossz ránézni. Akin a kegyelem működik, az helyes identitással van, úgy megy a világba, hogy az felismerhető. Ő más! Az Isten kegyelm által. És Jézus nem leköpték, ha mellette elment valaki, annyira undorodtak tőle. Növekedett kedvességben. Kedves ember volt, finom ember volt. Örültek, ha az ő társaságában voltak, biztos vagyok benne. Vágytak, hogy ott legyenek. Hát amikor ott volt a 12 évesen a bölcsek között, hát nem lehetett elhozni onnan. A bölcsek megdöbbeltek, hogy végre van egy szellemi ember, akivel tudok beszélgetni. Nem? Mindegy. Majd rájössz. Pátriánk pedig irítségből eladák Józsefet Egyiptomba, köszönöm, de Isten vele volt. És megszabadítá őt minden nyomorúságából, hallod? És ada néki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom király előtt, aki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állítá. Amikor elkezdte a munkát József, akkor azt írja, majd megvizsgáljuk jövő héten, hogy csak kegyelmet kapott. Tehát nem csak, ezt nem így írja, hanem kegyelem volt rajta, és a kegyelem által kivitte őt a kútból, bevitte őt a fáraónak, úgymond a közegébe. De amikor megfejtette az álmot, a 7 éves álmot, akkor már megjelenik, hogy azt mondja a fáraó, értelem és bölcsesség van benned. Megítélőképesség és bölcsesség. Ez azt jelenti, ahogy a Jézuson is, hogy neked is tudnod kell bölcsnek lenni, megváltozni az attitűdjeidben, hogy a kegyelem a bölcsességen keresztül fölemeljen téged. A kegyelem a bölcsességen keresztül fölemeljen téged. Ha a példabeszédek 8-nál kinyitod a Bibliádat, együgyűek, értsétek meg a fortélyosságot, és ti ostobák, értsétek meg a szívet. Úgy lehet ezt fordítani, hogy értéssel hozzatok ki eszességet, értéssel hozzatok ki szívet. Ha nincs meg a megértő képességed, akkor egyszer nem lesz eszességed. És ha nem lesz megértésed, akkor nem lesz szíved. Mert a megértés a bölcsesség hoz szívet. Olyan szívet, akit Isten tud vezetni, és a kegyelem a szíven keresztül tud áradni. Minél többet fogadtunk be, annál nagyobb a befogadó képességünk. Ezt úgy szoktam mondani, amit befogadsz, azt látod. Fordítva is áll ez, minél jobban elzárkózunk az értéstől, annál inkább fogy a befogadó és felfogó értelmi képességünk. Az értő képesség fogyása lehet szellemi hatás eredménye, és ez esetben büntetésként száll arra, aki értő képességét nem használta becsülettel. Kövérítsd meg a népnek szívét, fülét dugd be, szemét kent be, ne lásson szemével, ne halljon fülével, ne értsen szívével, meg ne térjen, meg ne gyógyuljon. Ézsaiás 6, 9, 10, 44, 18. De vajon mit jelent a szív megkövéredése, szemnek ragadós kenőccsel való bekenése és a fül bedugása? Mással ezt nem magyarázhatjuk meg, mint annak a két rendszernek eltérő voltával, amely az emberen kívül és az emberen belül az ember saját lelkében felépített, másik rendben áll egymással szemben. Van benned egy rendszer, Istennek a munkája, meg van a világ. Azonban, ha a lelked belül dolgozik, a szellemeden kívül, akkor ugyanúgy hatástalanítja Isten dolgát benned, a lelked. De a világ is tudja hatástalanítani kívülről. Tehát belül is tudja hatástalanítani a lelked, Isten munkáját. Az embert helytelenül alkalmazott önszeretete önzés viszi arra, hogy rajta kívülálló világot másnak akarja látni, mint amilyen ez vágyában, és megcsalja magát, miáltal vesztét idézi elő. Az önző ember hazuggá lesz, a hazug ember álomvilágban él, melyet maga gondol ki, ennek következtében sokszor falnak megy a fejével. Ezért a törvénytelenség ember egyúttal a veszedelem fia. A jogtalan, hazug álomban ringató kívánság, a ragadó szemkenőcs, a fül dugasza és a szív megkövérítője, mely kövérségében a szív ugyan jól érzi magát, de mozgékonyságát, használhatóságát megfizeti. Tehát, hogy megkövéredik és nem tud szellemben mozogni. Hósás 4.14. Az értemetlen nép elbukik. Akik ilyen önző, hamis világot hordoznak lelkükben, azok megpróbálják azt a külső világban is megvalósítani. Így az Istentől teremtett világ más marad, mint amilyent abban az istentelen emberek megvalósítani igyekeznek. Még egyszer megmagyarázom. Van egy eltervezett világ az ember számára, Isten országából. De az ember az önző vágyain keresztül próbálja átalakítani azt az Istentől eltervezett világot a maga képére. De nem fog menni, mert Isten eltervezte a cselekedeteidet, de ha az önző vágyokon keresztül eltervezett, hogy te milyen világot szeretnél, sőt, ez az ige értelmezésben ugyanígy van. Mert hogyha valaki nem a hit által értelmez Isten igéjét, mert ugye Habakuk által tudjuk, hogy a 613 parancsolattal szemben van az egy parancsolat, hogy az igaz ember hitből él, és amikor nem az igaz emberként hitből akarjuk élni az életünket, akkor az bűnné válik az életünkben, és nem tudsz növekedni szellemben, mert akkor már nem a hit képén keresztül éled a szellemi életedet, hanem az önző vágyakon keresztül. Ez szellemi individualizmus. Aki az erkölcsöt teszi alapjának, és az erkölcsből akar szabad lenni. És az erkölcs mondja meg neki, hogy ő neki mit szabad és mit nem, mert ezáltal független lehet másoktól, mert ő erkölcsös. És ez farizaizmus. Ez törvénykezés. De mindjárt beszélek majd erről. És azt mondja itt az ige, ez van ma az egyházban, testvérek. De azért beszélek erről, mert itt látok az a gyülekezetünk életében rengeteg önérvényesítést. Nem akarok benneteket megbántani, de egyszerűen azt látom, hogy amikor nem működik a bölcsesség szelleme és a kegyelem szelleme egy emberen, és közben meg azt mondja, hogy működik, az azért van, mert ő úgy látja magát, hogy jó úton halad. De nem jó úton halad. Hogy fejezzem ki? Nem tudom. Mit tudom én? Szóval van egy rendszer ebbe az egyházba, a kisegyházba, meg a nagyegyházba, mindenhol, hogy itt a tömegek meg vannak csalattatva. Most erre azt mondod, Lajos, te nem vagy megcsalattatva? Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan területek az életemben, hogy meg vagyok csalattatva, de azt látom, hogy a tömegek élik a saját maguk szuverén életüket. Építik a kis individualista gyülekezeteket, építik a kicsi kis világukat, a kicsi világban éli a maga a kicsi világát, a másik keresztény, és azt mondja itt Sia, hogy közben Isten szelleme meg nem tudja megvalósítani az életükben sem a gyümölcsöket, sem a bölcsesség, sem a kegyelem nem tud rajtuk áradni. És azt mondja itt, ugye még egyszer felolvasom, de vajon mit jelent a szív megkövéredése, a szemnek ragadós kenőcse, a fül bedugása? Másról ezt nem magyarázhatjuk meg, mint annak a két rendszernek eltérő voltával, ami belül és kívül van, az ember helytelenül alkalmazott önszeretete, az önzés viszi arra, hogy rajta a kívülálló világot másnak akarja látni, mint amilyen a világban valóságban van, és vágyai megcsalják önmagát, miáltal vesztét idézi elő. Az önző ember hazuggá lesz, hazug ember álomvilágban él, amelyet maga gondol ki, ennek következtében sokszor falnak megy a feje. Testvérem, hogyha valami a Szent Szellemtől van az életedben, azt két vagy három bizonyságra mindig meg kell vizsgálni. Mert Jézus azt tanítja, már az Ószövetségben is ezt tanították az 5 Mózesben, két vagy három tanú megáll. És amikor a Máté Evangélium a 18-ban beszél erről Jézus, akkor azt mondja, hoz egy másik szellemi törvényt, nem csak a két vagy három tanú bizonyságot, hanem az, hogy amit megkötünk a földön, az meg van kötve, ami megvan oldva a földön, az megvan oldva a mennyben is. A kötés és a elengedés hatalma az egyházon. Na most az, aki neki nem működik a kötés és az elengedés szellemi elve, azaz, mert az életén keresztül nincs az a kegyelem kiáradás, hogy emberek életéből felszabadít terheket, vagy emberek életében összehoz bizonyos szellemi dolgokat, tehát összepasszol, átad valami szellemit, azok az emberek nem is tudnak szellemben mozogni, mert azt mondja Jézus, hogy két vagy három tanúbizonyságra megáll minden. Tehát ha két vagy három ember nem mondja meg azt neked, hogy az igei, amit csinálsz, vagy nem igei, hanem csak magadtól élsz, ez függetlenség, ez individualizmus. Azért, mert te önmagadban, ha nem vagy bölcs, meg fogod csalni magadat. Bölcsesség nélkül nem lehet életet vezetni. Kegyelem, te figyelj, kihez akarunk hasonlítani? Jézushoz, vagy az egyházhoz? Én a Jézushoz akarok hasonlítani. A szellemi értés és a lelki értés megkülönböztetése fontos. A két értés tulajdonképpen ugyanaz, ugyanannak a műveletnek nem két részből van szó, hanem két tényezőjéről. A szellem adja az értéshez, mely látásnak is nevezünk, belátásnak, intuíciónak, én mondom, a világosságot és a következtetés rendjét. De a szellem adja az egyéni felfogást. Kettőből együtt lesz értés, és pedig azonnal egyéni értés, mert a szellem és lélek összedolgoznak. Ha az áramló szellem csökken, tehát a kijelentés, azzal együtt a szellem világossága is fogy. Ezért az értés eltompul, ekkora lélek buta, ostoba. Nem is olvasom tovább, mert egyre magasabb színvonalat nyom a csia. Önmagában az, hogy a te intuíció képességed, amivel eddig éltél, az a baj, hogy ez becsapós. Az intuitív képességedre nem hallgathatsz általánosságban. Tehát nem lehet az, hogy mindent úgy cselekszel, ahogy te megérzed. Mert az intuitív képességet fejleszteni kell. És az embereknek két részből adódik az intuitív képességük. Az egyik rész az intuitív képességet tanult, a másik pedig magával hozott géneken keresztül. Ez az emberi bölcsesség. Ekkor az emberek emberi bölcsességet használják fel arra, hogy bizonyos dolgokat eldöntsenek az életükben. És a kegyelem nem tud áradni, ha az emberi bölcsességet használod a mennyi bölcsesség helyett. De akkor se tud áradni a bölcsesség, a mennyi intuíció, mert a bölcsesség intuíció is. Ez az intuíció nem tud működni, hogyha nincs állandó, ahogy Csia mondta, a szellemnek áradása a hit folytán. Róma 12-ben azt mondja Pál, hogy mindent a hit szabálya szerint dolgozzunk, csináljunk, a hit szabálya szerint. Itt a hit analógiájára tekint Pál, azt mondja, mindent a hitnek a hasonlóságára, azonosságára tegyünk. Mert ami nincs hitből, az bűn az. És eljutottam a szolgálatom és a szellemi életem pályáján arra a pontra az életemben most, hogy én nem akarok csak hit által élni. És az egész életemet hit alá akarom rendezni. Ezt a szellemnek kell létrehozni az ember életében, a hit szellemének. Hogy hit által akarom látni a jövőmet, a jelenemet, és nem akarok történelemben élni. Mert én nem történelmet akarok, hanem jelent akarok. Mert a történelem a múltról szól, én meg a jelent akarom az életemben. És nem úgy akarom olvasni Isten igét, mint egy történelmi könyv, hanem mint az én hitemnek a valósága, alapja, amin keresztül jelenné válik az Isten szellemének a munkája. A megérzésünk az nem egyenlő a hittel. Tehát az, hogy te mondod bizonyos tanításokra, emberekre, szituációt, hát én úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy ez Isten hitéből van. És nem mindig jár igazsággal és helyességgel, tapasztaljuk is sajnos. És a megérzésed, az intuíciód nem mindig jár együtt a tapasztalatoknak a hitével, a tapasztalatoknak az igazságosságával. Mert lehetséges az, hogy van bizonyos tapasztalatod hitben, és lesz egy szituáció, hogy ember vagy a saját életedben, és akkor nem abból a tapasztalatból kell élned. Mondok valamit. Amikor Dávid behozta a figládát, hogy azt mondja, hogy csinál egy reformációt az Izrael életében, akkor fogta Isten és megölt két embert. Emlékeztek rá? Uzzát és Ahiót. És Dávid nem sietett. Három hónapig. Három hónapig fogta, és a ládát fölküldte Obededom házába. És pontosan ez a bölcsességnek a kijelentés. Nem siet a bölcsesség. A hit analógiája, a hitnek a szabálya, hitnek a folytonossága ritmusos. A szellemet belső ritmusához igazodik a hit szelleme. Amilyen kijelentést veszel, úgy dolgozol hitben. Nem fogsz tudni egyről a háromra jutni szellemben. Mindig azt szerint dolgozol, amikor a hited van. És a hitet határozza meg, hogy aztán tovább mész hitből. Érthető? És a szellemet tudja fölfogni azt, hogy hol vagy, és hová kell benned. Mert a hit a szellemedben dolgozik. És amikor a szellemedben dolgozik Isten, akkor bizonyos dolgokat szubjektívvé tesz Isten. Hát pontosan ez a lényege. Például azt mondja, hogy üdvösség, akkor a tiéd. Azt mondja Isten, hogy gyógyulás, akkor tudod, hogy enyém. Azt mondja Isten, bűnbocsánat, enyém, én nekem bocsájtottak meg. Nem a Zsuzsának, nekem bocsájtottak meg. Én nekem van bűnbocsánatom, szubjektív. És a hit a szubjektívvé teszi a szellemi valóságokat. Tehát nem azt mondod, hát lehetséges. Most oda ment a Márk 9-ben egy ember, epilepsziás volt a fia. És azt mondja neki, hogy hát, hogyha lehetséges, akkor ha megteheted, akkor irgalmaz nekem. Erre Jézus visszaszól az eredeti fordítás alapján. Nekem lehetséges. Kihez ment a kérdés? De jól hallottam? Nekem lehetséges? Ezt tudod, mit mondta? Mit mondott ezzel Jézus? Nekem lehetséges az, hogy irgalom által bárkit meggyógyítsak? Igen, lehetséges. De ezt ne tedd fel így a kérdést. Mert nekem lehetséges. Bármikor irgalom által csodát tudok tenni. Erre azt mondta a fiatalember, légy segítségül az én hitetlenségemen. Hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Ezt tudod, mit jelent? Hogy azt mondta, én elhiszem. Megváltoztatom a gondolkozásmódomat, és bizonyságá alapá teszem ezt, hogy valóban te képes vagy rá, de a következő sorsomban látom, hogy ez nem lesz maradandó, alakíts át engem. Most te mondod, és bennem van a hitnek a gerjedelme, és átveszem hitáltal kívülről, amit te mondasz. De belül nem nőtt még fel az, amiről te beszélsz. Én tudom, hogy a fiamon kell, hogy a fiamon meg tudod csinálni, de belül tudom, hogy el fog múlni ez a hit. Mert ez nem az enyém, ez a te hited. És nagyon sokszor azért gyógyultak meg emberek, mert Jézus hite ragadós volt. Mert a hit szelleme olyan, hogy egy hit emberével egy atmoszférában vagy, azt hiszed, hogy a csillagokat megérintheted. De tényleg. Tehát azt érzed, hogy mindenre képes vagy. És amikor egy éjszakát alszol, és elhagyod azt az Isten emberét, azt érzed, hogy utolsó senki vagy az egyházban. És ez döbbenetes. Azért, mert a hit szelleme az kiáradt az emberen keresztül, és rád áradt a szívedbe, de a szívedben nem ver gyökeret, mert nincs bölcsességet. A bölcsesség gyökeret hoz. Nem gyakorlati életed a hit élet. És amikor azt mondod, hogy Lajos, miért tanítasz sokat? Azért tanítok sokat, mert nekem egy héten egyszer van lehetőségem elmondani neked, miközben te 6 napon át tolvaj módjára kiviszed az igét, és odaadod a sátánnak. Mert nem lehet úgy dolgozni szellemben, hogy egész héten nem gondolkodsz az igéről. Keresztények vagyunk. Amikor a megérzésed, aztán jön az ige a megérzésedhez, akkor aztán már nagyon szép történetet kerekítesz ki, és a megértésed és a tapasztalatod együtt pedig egy csodálatos kereszténységet hoz létre. Amikor ennek az eredménye az lesz, hogy torz intuícióid vannak. Hogyan jössz ki ebből a torz intuícióból? Hogy először is fölteszel egy kérdést magadnak. Honnan tudom, hogy igazam van, vagy nincs igazam? Ez az első kérdés. Ha ezt nem teszed meg, akkor büszke vagy, gőgös vagy. A következő dolog pedig, amikor az intuíciót és a tapasztalataidat engeded, úgy, mint Dávid, hogy odaadni az Úrnak. Meghalsz önmagadnak. Odaadod. Hát figyelj, amikor jön egy új kijelentés, az soha nem úgy megy be a szívedbe, mint a kés a vajba. Az soha nem úgy megy. Először föl fogsz háborodni. És Obededomnál ott volt a figyláda, és várt Dávid, várt. Azt mondta, Uram, nem nyúlok hozzá. Uram, nem működik a dolog. Én úgy éreztem, az volt a vezetésem, hogy hozzam föl a figyládát. Péter, azt mondja Jézus, hogy megrostállak. Kikért a sátán, de a hitedet nem fogod elveszíteni. Ha, Uram, hát én nem tagadlak meg téged. Erre Jézus mit mond? Ma este megtagadsz, kisöreg. Ezt érte szellemében. Ő nagy hitű ember. Rossz volt az intuíciója. Most az a baj velünk, hogy mi megkeverjük az intuíciót a saját magunk teológiájával. Kijelentéseivel, szent szemhangja, profétálás, stb. Innentől kezdve Nem lehet titeket korrigálni. Tehát azt tedd föl magadnak, hogy te korrigálható vagy-e, vagy nem. Tehát valaki korrigálhat-e téged? Van-e olyan személy a világegyetemben? Vagy te egy individualista, független ember vagy, aki arra megy, amerre akar. És ha nem lehet téged korrigálni, akkor hogy fogsz tudni hitről hitre menni? Ahhoz, hogy így összességében, ahhoz, hogy újra építsd az életedet, és kegyelemből, hitből élj, ahhoz a teljes szentírást a Szent Szellem világnézetéből kell értelmezned. Tehát a Szent Szellemnek kell új világnézetet adni neked. A többségetek, őszinte leszek, majd rövidre vágok, úgy érzem, hogy nem a helyes mederben van. A többségetek nem a helyes szellemi életet éli. A panaszkultúra, a vallásos meggyőződések, a csalódások, ezek mind nem tudnak kihúzni bennünket. Sámuel ment valakihez valamikor. Erre mindenki fogta a fejét, jaj, jön a proféta, meg fogja mondani azt, hogy mi az igazság. Csinálunk a pásztorokból olyan pásztorokat, akikből, jaj, csak meg nem mondja az igazságot, és akkor jó pásztor. Nehogy megváltozzak. Minden jobban nyomás alá helyezel, ebből nem annál jobban jön a profétai szellem. Nem tettek róla. Én arra születtem, hogy megtanítsanak téged a proféták örök törvényére. Az igaz ember hitből él. Ha az akarsz lenni, akivé Isten akar változtatni, akkor látnod kell azt, hogy mi van a kegyelem trónjánál számodra. Hoztam egy fordítást. Valóban forduljunk, nézzünk oda bátran, és magabiztosan közeledjünk a trónhoz. Isten által kiérdemelt kedveltsége. A bűnösöknek is. Kegyelem, hogy mi átvehetjük irgalmasságot a mi hibáinkra, és kegyelmet találjunk, keressünk, hogy ő segítsen a megfelelő időben, minden igényünkben. Megfelelően segítsen, és jól időzítetten jöjjön, éppen akkor, amikor szükségünk van rá. Amplified fordítást. Most te elhiszed-e, hogy valóban tudsz segítséget kapni? Ha nem akarod látni ezt, nem fogod tudni megragadni, ami a tiéd, és állandóan a panasz kultúrából fogsz élni. Állandóan sipátkolni fogsz, otthon prüszkölsz, szenvedsz, gyötrődsz, és a gyötrődelmeidben sem fogsz tudni kijönni, mert Isten nem hajlandó csak hit által mozogni. Nem hajlandó Isten. Kegyelmet ad ahhoz, hogy elérd a hitet. Harmadik. Minden természet fölöttiből jön. Minden. A kegyelem természet fölöttiből jön. Nem lehet a világból megkapni a természet fölöttit, sem a kegyelmet. Minden a természet fölöttiből jön. A negyedik. Minden a fiúban van. Minden. A kegyelem is. Ő benne van az Isten fiában a teljesség. Az ötödik, hogy a láthatatlan az látható számodra. Látnod kell az üdvösségedet és az áldásaidat, a fiút, az új teremtésedet, a kegyelmedet, ez a hit személynek hívom. És többet nem is adok. Mindent a láthatatlan mozgat, és a kegyelem is a láthatatlanban van benne. Látta már valaki a kegyelmet? Hogy néz ki? Barna hajú? Sárga hajú? Olyan szinten mozgunk, mint a világiak. Ha rossz történik velünk, elkeseredünk. Ha jó dolgot, akkor hálát adunk Istennek. Az egyházból szép lassan megy el a természet fölötti élmény, a karizmák, és mi jön helyébe más. És mondtam valakinek, hogy ez a korszak arról szól, megtanítsa Isten nekünk a pusztában látni azt, ami a miénk. Ez erről szól. A következő korszak arról szól, hogy ez be fog jönni, és itt lesz. Ez olyan, mint amikor én megtértem 90-ben, bementem az Isten tiszteletre, és emberek gyógyultak, szabadultak. Ott volt. Nem én hoztam elő, nem az én hitem, mások, más generáció hite hozta elő azt. Ott volt az atmoszféra. Ez olyan, mintha most bejönne ide valaki, és proficiát kapna, miből kell megtérni. Bejönne ide egy vak, és Sanyi ott hátul rátenni a kezét, és meggyógyulna. Ez a látható világ. Tehát látható Isten megnyilvánulása. De minden látható előtt jön a láthatatlan. És Pálék, abban voltak szenzációsak, hogy úttörők voltak, és behozták a láthatatlanból a láthatóba a dolgokat. Zárásul egy igét szeretnék mondani. Azt mondja Efézusi gyülekezetnek Pál. Ajánlak benneteket a kegyelem igéjének, ami felépíthetnek titeket, és adhat nektek örökséget. A kegyelemről szóló ige. És ez sokkal több, mint az, hogy egy téma. Sokkal több az, mint egy mint egy prédikátornak a prédikációja. Sokkal több. Sokkal több.